hogyha földobok egy követ függőlegesen, akkor nem kell a mozgás végigkövetnem, hogy időben hogy történik, akkor is a kezdősebesség alapján az energia megmaradás tételének a felhasználásával meg tudom mondani, milyen magasra fog emelkedni a test. Most ez a példa nem tipikus, mert ha akarom, ez olyan egyszerű, hogy ezt végig lehet számolni, és akkor az energia megmaradás tételre nincs is szükség igazából. De gondoljunk például egy olyan esetet, hogy három égi test mozog egymás gravitációs hatása alatt, és akkor viszont be van bizonyítva, hogy hiába gyerekjáték fölében mozgás egyenletét ennek a rendszernek, azt nem lehet megoldani. Numerikusan is, ha megoldjuk, akkor is csak viszonylag rövid ideig érvényes megoldást tudunk kapni. Az energia megmaradás tétele viszont azonnal megmondja, hogy ez a három vagy esetleg több égitest az egymás közelében marad el, vagy idővel mindenképpen elmennek egymástól. Hát ilyen nagyon fontos kérdéseket tud megválaszolni az energia megmaradás tétele első körben. A második aspektusa az energia megmaradás tételének azt a legvilágosabban az elektromos művektől lehet megtanulni. Hát az elektromos művek ugye az energia megmaradás tétele alapján számláznak nekünk a számlát, azonban tud valami nagyon fontos dolgot. Abszolút nem érdeklődik arról, hogy mi mire használjuk azt az energiát, amit ő elküld nekünk, vagy fogyasztunk. Fűtünk vele, mechanikai munkát végzünk vele, bömböltetjük a hangszorunkat, és akkor hangrezgéseket keltünk vele, vagy fényárba borítjuk a lakásunkat. De ez mind nem érdekli. Ezt azért teheti meg, mert pontosan tudja, hogy az energia ez egy olyan mennyiség, amelyik a folyamatok minőség változása során állandó marad. Hát ez a négy folyamat, amit elmondtam, ezek fantasztikusan különböző minőségű folyamatok, és mégis az a szám, amit energiaként hozzárendelünk, az átlátható egymásba, és egyetlen árammérővel, hát fogyasztásmérő elég ahhoz, hogy mindegyik esetet fölölelje. Most az energia megmaradásnak ez a második aspektus az, amit Robert Mayer, német orvos 1842-ben fedezett föl, és ezzel az egyetlen felfedezésével, ezzel az egyetlennel, hát igen előkelő helyet biztosított magának a fizika történetében. Most az a helyzet, hogy én egy harmadik aspektusáról akarok a elkövetkező fél órában beszélni az energia megmaradás tételének, és ez a harmadik aspektus az, hogy ez a tétel milyen szerepet játszott a fizika konfliktus helyzeteiben. Ilyen konfliktus helyzetek mindig voltak, hát tulajdonképpen ilyeneken keresztül fejlődik a fizika, de különös érességgel a 20. század első évtizedeiben merültek fel, és én erről veszek néhány példát, hogy utána néni általános tanulságokat tudjunk levonni. Hát akkor az első példa, mindjárt a rádióaktív bomlás példája, ahhoz, hogy ezt elkezdjük, hát körülbelül 100 évre vissza kell mennünk, amikor még a rádióaktivitásnak csak a tényét ismerték, rendkívül keveset tudtak róla, sejtették, hogy elektronok keletkeznek benne, de sokkal többet nem. És a tudósok és a fizikusok akkor nagyon kevesen voltak, de a legszélesebb nagy közönség is rendkívül érdeklődéssel figyelte ezeket a fejleményeket, hát gondoljuk csak Madame Curie-nek a emblematikus figurájára, aki kitalálta a rádióaktivitást költözésként, évtizedekig meghatározta azt, hogy a közvélemény milyennek képzelje el az igazi fizikust. Most hát menjünk 1903-ra, amikor ennek a bizonyos Madame Curie-nek a férje, Pierre Curie, elhatározta, hogy megnézi, hogy egyáltalán keletkezik-e energia ennek a csodálatos és akkor megmagyarázhatatlan folyamatnak a során. Hát berakott rádium preparátumot kaloriméterbe, amely a kaloriméter hőmérséklet növekedése és a kaloriméter hőkapacitásának az ismeretében meg lehet mondani, hogy mennyi energia válik ki. És hát ott van az eredmény, hogy mit kapott, azt, hogy 1 gram rádium preparátumban, miközben a sugároz, 1 óra alatt annyi hő fejlődik, amennyi, ha munkát végezne, akkor 60 kiló súlyt lehetne vele felemelni 1 méter magasra. Ennél nem kevés. Na most, hát abszolút nem volt világos, hogy akkor ez, hogy honnan keletkezik ez az energia. Fölmerült a legkomolyabb formában az energia megmaradás sérülésének a ténye. Tudnék, egyáltalán akkor még nem tudták, hogy mi az, hogy felezési idő, meg bomlási idő. Teljesen úgy tűnt, hogy az örökké tart az a folyamat. Hát ma már tudjuk, hogyha jól emlékszem, 1600 éve felezési idő, de azt is tudjuk, hogy vannak milliárd év felezési idejű radioaktív anyagot is. Teljesen úgy nézett ki, hogy az örökké tart. Próbáltak mindenfajta módon behatást gyakorolni erre a bomlásra. Melegítették, fűtötték, nagy nyomásnak vetették a rádiókat, vegyi összetételeit változtatták, meg a vegyületbe hozták, és mindez nem segített. Egy fölmerült komoly formában a kérdés, tehát 1903-ban, hogy itt úgy látszik, hogy az energia megmaradás tételével van valami gond. 2 év múlva jött a megoldás. Einstein föl, Jézus már jó, oda van írva szerencsére, nem csak én és tényleg, hanem szerencsére oda van írva, hogy mit jelentenek a betűk az E=mc^4 képletben. Közben a számítógép azért figyelte az előadásokat, és intelligensen korrigált. Hogy egy test belső energiája, hát ezt nagyjából mindannyian tudjuk, hogy mit jelent, például a hőenergiája, egy test belső energiája és M tömege szigorúan arányos egymással. Ha az egyiket növeljük, a másik és a C4-et arányossági tényezőnek megfelelően növekszik, illetve az egyiket csökkentjük, a másik is csökken. Most érdemes egy percre, hát amennyire egyáltalán ez a rövid idő megengedi, egy percre legalább utalnék rá, hogy fedezte fel Einstein ezt a képletet. De van az anekdota, hogy sőt, hogy E=mc^4 nem jó, E=mb^4 nem jó, E=mc^4, jó, ez az. Na, most nem egészen így fedezte fel, hanem úgy fedezte fel, szóval tulajdonképpen mindannyian felfedezhetjük volna, szóval bárki akkor. Mert azt a kérdést tette fel magának, hogyha itt van egy test, és két ellentétes irányból, két egyforma fény, hát impulzus esik rá, és azt elnyeri a test, akkor mi történik? Semmi más nem csinált, mint ezt a képet, gondosan ezt a folyamatot, ami lehetséges folyamat természetes, ezt végig gondolta úgy is, hogy nyugodott a test, és ő hozzá képest, vagy úgy is, hogy milyennek látja ezt a folyamatot, egy olyan megfigyelő, aki egy kicsit lassúan, de mozog ehhez az egész rendszerhez képest. Most pusztán ezt logikusan végiggondolva és gondosan kihasználva az energia és az impulzus megmaradás képletét, levonta belőle az E=mc^4 képletet, és a cikke legvégén, ez 1905-ben volt, a cikke legvégén az utolsó mondatban azt mondta, hogy valószínű, hogy az újonnan felfedezett sugárzó anyagok energiájának valahogy ez a forrása. Hát tényleg, nézzük meg, most 3 lépésben van itt fölírva, az első lépés. Hát az derül ki, hogy a rádiumnak a bomlásánál a rádium tömege az nagyobb, mint a radon, az egyik bomlástermék, és az alfa részecske a másik bomlástermék tömegének az összege. Először is. Tehát a kezdetben a belső energia, ami M radon szor C^4 egyenlő, az nagyobb, mint a végállapotban a belső energia, ami az M radon szor C^4, az az M alfa part per C^4. De az energiának meg kell maradnia a következő lépés. Energia meg kell maradnia következésképpen ennek a belső energia csökkenésnek mozgási energiaként meg kell megjelennie. Az, amivel szétrepül a radon és az alfa részecske egymástól. És a befejező, ez a mozgási energia lelassul ott a kalorimétárban ütközgetésekkel, és megjelenik ez az energia hőként. Hát, mint látjuk, ennél a folyamatnál, amelyik ugye kezdetben, mint egy rendkívüli, komoly, igazán komoly kihívás jelentkezett az energia megmaradás tételével szemben, diadalt alatott az energia megmaradás, egy komoly lépéssel vitte előre a tudomány, az, hogy ezt az energia megmaradás tételével összhangban lehetett, egyedül az energia megmaradás tételével összhangban lehetett megmagyarázni. Hát térjünk át a másik példára, hát már megint az az Einstein, ezzel nem lehet kikerülni, 1905-ben vagyunk megint, a fotoeffektusról van szó. Hát nézzük meg, mi a fotoeffektus. A fotoeffektus az, hogy a fény, ha ráesik fémekre, akkor képes elektronokat kiváltani belőle. Ezt pár évvel, ezt valamikor a 19. század legvégén fedezték föl. Azonban volt egy komoly probléma. Ezt kell megérteni ahhoz, hogy a fotoeffektus lényegét tisztázhassuk. Mindenki azt látta, hogy ahogy növelik a fény intenzitását, a kiváltott elektronoknak az energiája egyre nagyobb és nagyobb lesz. Hát miért? Mert Maxwell elektrodinamikájából lehet tudni, hogy minél intenzívebb egy fénysugár, annál nagyobb a benne az elektromágneses mező hullámzás, az amplitúdó. Az elektromos mező annál nagyobb benne, változik maximum is egy a maximális értéke annál nagyobb. Az elektronokat viszont az elektromos mező röki ki, mert az hat rá különbözővel az elektronokra, következésképpen minél intenzívebb az elektromágneses hullám, annál intenzívebb, nagyobb energiájú, nagyobb kinetikus energiájú elektronokat kellett volna kiváltani. Tapasztalat azonban ez egyáltalán nem igaz volt. Tapasztalat azt mutatta, hogy ha egy adott frekvenciájú, adott színű fény intenzitását növeljük, akkor végig ugyanolyan energiájú elektronok jelennek meg, csak éppen nagyobb számban. Hát itt megint Einstein lépett közbe, és 1905-ben, néhány hónappal a Jegyenlő M.C.-négyzet képlet felfedezése előtt, kimondta a fotonhipotézis nevű elképzelését, amelyről azt hiszem, hogy teljes joggal állítják, hogy a relativitás elméletet általános és egyebet belejtve ez az ő legforradalmibb felfedezése volt, és végül ezért kapott még 20 évvel később Nobel-díjat, amely megint egy energiamegmaradási képletben fejeződik ki. A legalsó képlet mutatja, hogy nagy P az elektronok mozgási energiája, amit megjelennek a fotoeffektusban, azt úgy számítjuk ki, hogy kiszámítjuk a fotonoknak az energiáját, mert hogy a hipotézis szerint a fény fotonokból áll, és minden egyes fotonnak Planck-állandó szóval frekvencia az energiája, és abból levonjuk azt az energiát, azt a kötési energiát, amellyel az elektronok be vannak kötve a fénybe. Ez az a nagyon híres képlet, amely aztán 20 évvel később a kvantum elektrodinamikának ebből fejlődött ki a kvantum elektronika, és hát a mai technikai alkalmazásai beláthatatlanok. Szeretném hozzátenni, hogy a relativitás elméletet nagyon hamar elhitte mindenki. Ezt a hipotézist, Einsteinnek a fotonhipotézisét körülbelül 20 éven keresztül egyszerűen senki nem hitte el. Olyan nevek, mint Planck, Niels Bohr lehetetlennek tartották, mert teljesen ellentmondott annak a képnek, amit az elején elmondtam, hogy a fénysugár intenzitása az azzal függ össze, hogy a benne rezgő elektromágneses mező amplitúdója nagyon nagy. Csak amikor a 20-as évek közepén érzékeny kísérletekkel direktbe láthatóvá tették, hogy úgy mondjam, az egyes fotonokat, csak akkor vált elfogadottá Einsteinnek ez a hipotézise. A következő, harmadik kérdés, amelyik hát nagyon élesen vetette fel az energia megmaradás kérdését a modern fizikába, ez a bétabomlásnak a problémája. Hát itt felrajzoltam azt a görbét, ami a problémát okozta. Hát próbáljuk magunkat visszahelyezni a 20-as évekbe, a múlt század 20-as éveibe, amikor azt tudták, hogy hát azért plusz akar lenni, az nem mínusz természetesen, amikor azt tudták, hogy a béta bomlásnál az atomoknak a tömegszáma az nem változik, a rendszámuk az egyen megnő, annak megfelelően, hogy egy kilépő elektron az elviszi egy negatív töltést, és ezért az elektromos töltés megmaradása miatt a bomló atom rendszámának egyel meg kell növekednie. Tehát ezért a 83-as bizmut, ezért a 84-es polóniumra bomlik, és közben keletkezik egy elektron. Na most, azt tudni kell, hogy azt kellene várnunk, ez teljesen elemi mechanikai számítás eredménye, hogy az elektronoknak az energiája teljesen határozott érték. Hát miért? Hát először is azért, mert ugye itt is működik az E egyenlő MC4 képlet, a bomlás azért következik be, mert a bizmut tömege következtében a bizmut belső energiája, a bizmut tömegének a C4-zettel való szorzata nagyobb, mint a polónium tömegében rejlő energia plusz az elektronenergia. Ez az energia különbség áll rendelkezésre, hogy kinetikus energia formájában megjelenjen a polóniumban és az elektronban. Ez az energia azonban eloszolhatna a legkülönbözőbb módon az elektron és a polónium között. De itt jön az impulzus megmaradás a képbe, mert az impulzus megmaradás azt követeli meg, vagy lendület megmaradás, hogyha mondjuk a bizmut atom, ami bomlott, az nyugodott, akkor a polónium és az elektron rendszer tömegközéppontjának továbbra is nyugodnia kell. És ez meghatározza pontosan, hogy a rendelkezésre álló kinetikus energiának hogy kell eloszlania az elektron és a polónium között. Ezért itt nem lenne szabad egy ilyen görbét kapni, hanem valahol egy éles csúcsot kellene kapnunk, mert elektronok csak egy bizonyos energiánál szabad, hogy megjelenjenek. Az energia és az impulzus megmaradás következtében. A tapasztalatomban azt mutatta, akkoriban ez mikor volt mondjuk a 1930 környékére, már sok ilyen adat állt rendelkezésünkre, hogy egyáltalán nem ez a helyzet. Az elektronoknak bármi lehet az energiája, a nullától kezdve, hát a folyamattól függően az adott esetben 1,5 millió elektron volt maximális értékű. Na most a helyzet rendkívül súlyos volt. Hogy illusztráljam, elmondom, hogy Niels Bohr, aki ugye mikrofizikai meg kvantummechanikai ügyekben, hát atyaistennek számított természetesen azokban az években, letette a garast teljesen explicit módon az energia megmaradás sérülése mellett. A Niels Bohr nem kételkedett abban, hogy ebben a folyamatban meghatározott mennyiségű a kötési energiák különbsége, tehát a bizmut tömege, a polónium tömege és az elektron tömege megmondja, hogy mennyi energia szabadulhatna föl, de ez csak valahogy átlagban teljesül. Az egyes folyamatokban kevesebb vagy több energia keletkezik, ez mutatta Niels Bohr szerint azt, hogy az energia nem marad meg, és ez jelentkezik ebben a görbében, akkor nagyon jól meg lehetett már mérni az elektronoknak az energiát, hogy az elektron egyszer kis energiával jelentkezik, egyszer meg nagy energiával. Ennél azért nem tud nagyobb energiával megjelenni, mert itt merül ki a kötési energiákban meg az összes energia, akkor az összes energiát az elektron viszi el. Ezt nem lehet, de közben bármilyen értékkel megjelenhet az elektron, bármilyen energiával, és ezt nem lehetett Bohr szerint másképp, és a kortársak szerint másképp interpretálni, mint úgy, hogy az energia megmaradás nem teljesül, sérül ebben a folyamatban, ami egészen új, addig nem látott jelenséget tisztelhetünk. Na most azért voltak, akik számára az energia megmaradás tétel azért rendkívül nagy súlyú volt már akkor. Hát ide tartozott Wolfgang Pauli, Nobel-díjas fizikus, aki rendkívül érdemeket szerzett egyébként a kvantumelméletben más kérdések megoldásában is. Ja, bocsánat, elnézést, Ricciasod, még az a következőt gondolni. Még elfelejtettem mondani, hogy nagyon kiéle, elfelejtettem ezt mondani, a kérdés kiélezéséhez hozzájárult egy másik kísérlet is, ez a kalorimétteres kísérlet, amelyik lehetővé tette azt, hogy a bomlásnál fölépő összes energiát megmérjék. Mert valahogy lehetett úgy gondolni, hogy esetleg eltévesztik az egyedi elektronok vizsgálatánál, kihagynak valamit a számításból. De ha ide beteszik egy vastagfalú kaloriméter belsejébe, beteszik a bizmut preparátumot, és olyan vastag ólomfalakat választanak, hogy azon Isten bizony semmilyen részeske ne tudjon kimenni, akkor ebben minden elképzelhető végterméket regisztrálnak, és meg lehet mondani, hogy összesen mennyi energia keletkezett a bomlásnál. Kiderült, hogy pontosan olyan átlag energia keletkezett, mint amikor az elektronokat mérték, ami azt mutatta, hogy nem jön ki az elektron kívül más, és ez megerősítette azt a közvélekedést, hogy az energia megmaradás ebben a folyamatban sérül. Na hát itt kell hivatkoznom a Wolfgang Paulira, aki azonban úgy gondolta, hogy az energia megmaradás azért egy nagyon alapvető dolog, és egy nagyon merész feltevésre ragasztotta magát. Azt mondta, hogy biztos az a helyzet, hogy itt egy olyan részecske is keletkezik még, amelyet semmilyen kalorométer de nem lehet regisztrálni, mert olyan tulajdonságai vannak, hogy a legvastagabb kaloriméter falán is akadálytalanul át tud haladni. Hát ez mindenek előtt föl kellett tételezni, hogy ez a részecske semleges, föl kellett tételezni azt, hogy nagyon kicsi tömege van, hogy a energiamérleget összességében kevésbé befolyásolja. Hát Pauli föltételezte, hogy ennek a részecskének a tömege annyi, mint az elektroné, és hát elnevezték ezt a teljesen hipotetikus részecskét, elnevezték neutrinónak. Most ma már tudjuk, hogy a neutrinó tényleg létezik, nem is egyfajta, hatfajta van belőle, akkor még nem tudták. A természet egyik legkülönösebb részecskével, mert 1956-ban derült ki róla, hogy ez az a részecske, ami felelős azért, hogy a természet nem tükör szimmetrikus, hanem a bal kéz és a jobb kéz közül egyiket preferálja. Neki vannak ilyen különös tulajdonságai. Nulla tömegű, olyan, mint a foton, fénysebességgel terjed, töltése nincs, elektromosan nem ionizál, és egyébként is olyan rendkívül gyengén hat kölcsön az anyaggal, hogy akár az egész föld gömbön keresztül hat, az annélkül, hogy valaminek nekiütközne. De egy ilyen részecske, ilyen rendkívül különös részecske feltételezése Pauli részéről azt mutatta, hogy ő nagyon erősen hisz az energia megvalósulás tételében, és megint neki lett igaza, mert kiderült, hogy ez a részecske tényleg létezik. Nagyon speciális kísérlettel 1942-ben sikerült valamilyen módon kimutatni közvetlenebbül a létezését. A 32-33-ban Enrico Fermi kidolgozta az úgynevezett gyenge kölcsönhatások elméletét, ami részletesen megmagyarázta az elektronnak ezt a spektrumát a neutrino hipotézis segítségével. Ez az elmélet ma is lényegében érvényes és helyes elméletekben. És ha emlékeztek rá, akkor tavaly azért kapták a fizikai Nobel-díjat, mert a napból jövő neutrinók vizsgálata nagyon fontos információkat jutotta a nap szerkezetéről. Szóval ez a hát talán a leglátványosabb az összes ilyen krízis helyzetek közül a bétabomlás rejtélye az, ahol az energia megmaradás tétele döntő fontossággal bizonyult a krízis helyzet megoldásában. Na most, nincs több ábrám, azt mondani, hogy most akkor próbáljunk levonni néhány következtetést ebből a három példából, a példák száma természetesen szaporítható lenne még. És mindenek előtt tegyük fel azt a kérdést, amit valószínűleg nem lehet elkerülni, hogy akkor biztos-e tökéletesen, hogy az energia megmarad. Tehát ez egy olyan igazság, amit most nekünk azt kell mondanunk, hogy ez abszolút teljesen, és ez nem lehet másképp. Na most ebben az általános formájában nem lehet más mondani erre a kérdésre, csak azt, hogy ne. Hát gondoljuk meg, hogy az a tény, hogy olyan nagy fizikus, mint Niels Bohr, hajlamos volt arra, hogy ugyan komoly tények nyomására, de magáévá tegyen egy olyan álláspontot, hogy az energia nem marad meg, ez már mutatja, hogy ez nem egy abszurd, egy elképzelhetetlen dolog, hogy az energia nem marad meg. Azonban az a helyzet, hogyha ennyire általánosan teszik fel a kérdést, akkor a válaszunk nem elég tartalmas. Ha kicsit részletezzük, pontosítjuk a kérdést, akkor sokkal érdekesebb következtetésre tudjuk jutni. Ezért tegyük fel először a kérdést úgy, hogy a fizikának azokban az ágaiban, amiket ma már jól ismertnek tekinthetünk, mechanika, elektrodinamika, statisztikus fizika és így tovább kvantumelmélet, hogy vajon ebben megmarad az energia, hát én itt erre veszek egy nagy lélegzetet, gondolom mindenki azt mondja, ha azt akarnám mondani, amit én mondok, azt mondanám, hogy igen, ez biztos. Na most az ember hajlamos arra, hogy ilyet tudományos kérdésekben, hogy biztos, ilyet nem merjen kimondani. Na most az a helyzet, hogy tényleg kell egy lélegzetvétel hozzá, de azért én mégis kiállok emellett a véleményem mellett. Mert szerintem nagyon jól bizonyítható, hogy vannak olyan kérdések, amelyekben biztosak lehetünk. Hát mondjuk például, a statisztikus fizika az biztos sok olyan kérdéssel fog találkozni még a fizika történetében, amelyekről még nem tudunk. Ami új lesz, és hát módosítani fogják mondjuk a statisztikus fizikának a sok területét. De azt, hogy a ritka, nagyon ritka gázokban, konstans hőmérsékleten, A nyomás és a térfogat szorzat állandó, hát én erre azt teszem a nagy esküt. Már most gondoljuk meg egy picit, hogy ha tényleg fejlődni fog a statisztikus fizika, és új, tágabb, szélesebb, nagyobb hatékonyságú elméletet kell kidolgozni rá, akkor azt, hogy ez az új elmélet jó-e, elfogadható-e, az egyik kritérium az lesz, hogy igaz-e benne az, hogy ideálisan nagyon ritka gázokra ad konstans hőmérsékletet az a nyomás és a térfogat szorzat állandó. Mert ha az új elmélet ezt nem tudja, akkor az első referi visszautasítja a cikket. Hát ez teljesen egyértelmű, és jól teszi. De szeretnék egy még ennél is meggyőző példát mondani. Mindannyian meg fogunk hatni. Pedig nagyon komolyan, tényleg biztos? Biztos. Azt lehetne mondani rá, hogy ez nem egy tudományos kijelentés. Hol a határ? És miért nem tudományos? Ez nem egy biológiai tény. És meg a neofizikának is egyébként eszembe egy téma. Ha valaki azt mondja, hogy ezt azért nem lehet, hogy ezt lehet ugyan mondani, mert nem hinném, hogy lenne itt közöttünk valaki, aki ezt tagadná, hogy azt mondhatná legfeljebb, hogy ez nem olyan típusú kérdés, amit a fizikában vizsgálni szoktunk. Akkor kérem, hogy mondja meg, hol a határ. Nem fogja tudni megmondani. Tehát én azt hiszem, hogyha viszonylag korlátozzuk, és itt van egy szabadságunk, de itt kell az emberi mi voltunkat, az ítélőképességünket használni, amiről én nem tartom nagyon valószínűleg, hogy valaha algoritmizálható lesz. Hogy meg tudjuk ítélni, hogy bizonyos körülmények között az energia megmaradás létele végérvényesen igaz. A mechanikában, a klasszikus elektrodinamikában, a kvantumelméletben. Na most, jó, hát én emellett leteszem a voksot, sokat beszélgettem erről különböző kollégákkal, meg emberekkel, nem mindenki fogadta el ezt az álláspontot, de erről lehet tartalmasan vitatkozni. Na most, menjünk egy picit tovább. Mi van azokkal az elméletekkel, amik majd jönnek? Tehát ugye hát gondoljuk azt, hogy azért a fizika fog még fejlődni, valószínűleg olyan irányban, amiről halvány elképzelésünk sincs. Tehát vajon mi lesz akkor az energia megmaradás tétellel? Most az a helyzet, hogy természetesen megint hivatkozom a Niels Bohr esetére, megint azt kell mondanom, hogy lehet, hogy ezekben az egészen új területeken az energia megmaradás tétele nem fog teljesülni, de erre kicsi az esély. Most ezt magyaráznám el, mert ez nagyon fontosnak tartom, hogy miért kicsi az esély. Az a helyzet, hogy az energia megmaradás tételéről egy nagyon zseniális matematikus, a Hilbert köréhez tartozó Emmy Noether 1918-ban bebizonyította, hogy ez egy nagyon általános állításnak a következménye, vagy körülménynek a következménye. Emmy Noether be tudta bizonyítani, hogy olyan esetekben, amikor a folyamatok, olyan folyamatok zajlanak le, és ez mindegy, hogy milyen természetű, hogy kémiai, fizikai, fénytani, akusztikai és így tovább, de a körülmények időben állandók, akkor az ilyen esetekben az energia megmarad. Most ennek a tételnek fontos következménye van. Hát először is elég nagy téve a vizsgált rendszerünket, mindig el tudjuk igazából érni, mivel hogy a reális rendszerek véges méretűek, mindig el tudjuk érni, hogy nem mindent belefoglaljunk a rendszerbe, és hogy maradt kívül az az üres tér tulajdonképpen, meg idő, hogy így mondjam. Szóval, ha ezek a körülmények változatlanul maradnak, akkor az energia megmarad. És ennél őtel még valamit hozzá tudott tenni, ami nagyon fontos, ami visszautal arra, amit az elektromos műveknél nagyon jól tudnak, hogy tudnak a tételével egyidejűleg egy receptet is ad arra, hogy az eddigi és az ezután felfedezendő fizikai elméletekben milyen képletekkel kell majd az energiát számolni. Tehát nem úgy általában, hanem megmondja a képletet. Ugye azt a képletet, hogy például a mechanikában MD négyzettel kezdtük. Az elektrodinamikában az elektromos mezővel kapcsolatos energiasűrűség az epsilon 0 L négyzettel kezdtük. Szóval ilyen típusú képletek a Noether tételéből kijönnek. Természetesen van egy feltevés, mert azért valamilyen feltevés még ilyenkor is kell, nagyon általános. A feltevés az, hogy ez olyan elméletekre vonatkozik, amelyek hatás elvből származtathatott. Na most ezt nem tudom elmagyarázni, aki ismeri, az ismeri, az aki jó. Aki nem ismeri, azt nem tudom igazán elmagyarázni, hogy mit kell ezen érteni. Ez ami nagyon általános követelmény. Minden jelenleg ismert elméletünk hatáselvből levezethető, és így igazolható a posteriori, hogy az energia megoldás tétel érvényes rá, és nagyon valószínűnek kell tekintenünk, hogy a jövendőbeli elméletek is olyan általános az elv, hatásából lesz származhatatok lesznek, és akkor az emin ötelt cikkét föl kell lapozni, és ki lehet belőle nézni, hogy milyen képlettel kell az életre elméletben az energiát kiszámolni, és hogy akkor, és az energia meg fog maradni. Most emin ötelt, tehát egyért mondtam én azt, hogy természetesen nem tudjuk, hogy a jövendőbeli elméletekkel mi a helyzet, de nincs nagyon nagy esély arra, hogy az energia megmaradás tétele sérüljön. Viszont ugyanez a tétel, ennyi műszer tétele, azért rámutat egy pontra, amelyikről már ma azt mondhatjuk, hogy bizony, ott várható az energia megmaradás tétele megsérülése. Hogy is mondtam, hogy mit állít az ennyi műszer tétele? Azt állítja, hogyha a körülmények, nem a konfigurációk, a körülmények időben változatlanok, akkor az ilyen folyamatok, és ez mindig megfelelő a rendszer, kellően kiegészítjük, hogy izolált rendszer legyen, akkor az energia megmaradás tétele érvényes. Na most, van egy körülmény, amiről úgy gondoljuk, hogy minden folyamatba belejátszik, és ez a nagy bum. Tehát az, hogy a világegyetem mai ismereteink szerint evolvál, változtatja a geometriai struktúráját, ugye valahogy úgy lehet elképzelni, hogy egy nagy gömbfelületen élünk, amely tágul, és akkor már, ha ezt a tágulást figyelembe vesszük, és korlátozzuk magunkat ennek a gömbnek egy kis térfogatára, ami ugyan izolált, tehát messze nincs más, tehát az ennyi nőttel tétel értelmében megmaradva az energia, de legfeljebb azért sérülhet, mert a körülményekben a világegyetem sugarának a növekedése miatt a körülmények nem tökéletesen változatlan. Na most az a helyzet, hogy ha megnézzük számszerűen, hogy ugye hatalmas számokról, viszonyatos időkről és távolságról, kilométerekről, tényévekről, és nem tudom, miről van szó, ha megnézzük számszerűen, hogy miről van szó, akkor azért nagyon valószínű, szóval azért még, hát hogy mondjam, a belátható időn belül, ha van is ilyen ok arra, hogy az energia megmaradás tétele az egyes véges térfogatokban lezajló folyamatokra emiatt nem teljesül, azért az olyan sokadik tized esetben jelentkezne, hogy az sokáig nem lehet észrevenni. Amellett szeretném felhívni a figyelmet, hogy nem arról van szó, hogy kötelező, hogy ne teljesüljön, lehetséges, hogy ne teljesüljön. Tehát igazából még ez is gyengíti azt a várakozást, hogy esetleg az energia megmaradás tétele valamikor sérülni. Szóval ilyen nagyon respektábilis történeteknek, Priusza, meg nem tudom milyen van, az energia megmaradás tételének, és ilyen nagyon pozitívek a perspektívái. Az egész fizika története kezeskedik azért, hogy ez egy nagyon komoly dolog, és hát tulajdonképpen ez a válasz arra, ami a címben föltett kérdést tartani, hogy mi a szerepe az energia megmaradásnak a fizika történetében. Köszönöm szépen!